Sétatér. Közös dolgainkról.
Biológiai csodát ismerhetünk meg műsorunkban. Pókok ezrei hozták létre azt a szövetszerű anyagot, amelyet már félek is pókhálónak hívni. De milyen az, és mekkora? E körül bogarászunk szakértő segítségével. Jó napot kívánok, Rácz Éva vagyok. Igen, a pókokról, illetve szakértőjükről szól a most következő beszélgetés. Általános iskolai tanárként kezdte a pályát, ma pedig egyetemi oktató Urák István. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi élettudományi tanszékének tanárát a média azért kapta most a vállára, mert ő is részese volt annak a csapatnak, amely leírta és a világnak is megmutatta a sok ezer pókos kolóniát, amelyet az albán-görög határon találtak meg. Arachnológusként ő a barlangban élő pókfajok szakértő kutatója ebben a nemzetközi csapatban. Vendégünk Urák István. Alapképzettséged szerint biológus vagy, szakosodásod pedig biocönológia. Ez, ha jól értettem, akkor a különböző szervezetek együttélését tanulmányozza. Amikor nem a pókokat tanulmányozod, akkor mit jelent a biocönológia?
A biocönológia a mesterképzésnek volt az elnevezése, akkor a biológián csak ez volt, de ez nagyon jó volt, hiszen egy olyan tudományterületről van szó, amely, ahogy el is hangzott, az élőlények együtt élésével foglalkozik, és tulajdonképpen engem érdekel minden élőlény, tehát rácsodálkozok nap mint nap az élővilágra, és ez így van helyén.
Nehéz lehet neked kimenni akár csak a világba, mert mindig felfedezel valamit, én azt hiszem.
Mindig lehet valami újat látni, a természet az mindig meg tudja lepni az embert. Sokszor van az, hogy azt hisszük, hogy mindent tudunk egy fajról, annak a viselkedéséről, és akkor jön a meglepetés.
Tanítasz az egyetemen ökológiát, állattant, környezet és természetvédelmet, kutatási területet pedig a pókszabásúak közül is a pókfélék kutatása, így olvastam. De általában a pókokat mi nem szeretjük. Te hogy lettél hivatalos nevén arachnológus, ami magyarul talán pókásznak lehet fordítani? Gyerekkorodban szeretted a pókokat?
Ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát én már nagyon korán, mondhatnám óvodáskoromban eldöntöttem, hogy biológus leszek. Az akkori Telenciklopédia adásokat nézve mindig a tévére voltam tapadva, és elképzeltem, hogy talán majd én is teszek olyan felfedezéseket, amelyeket érdemes lesz akár tévében, rádióban, újságban megemlíteni.
És most ott tartunk egyébként.
Igen, igen. És hát főleg az állatokat kedveltem, nagyon sok állatot próbáltam otthon tartani. A család nem nagy örömmel fogadta ezt, de én nem adtam fel. A pókokra mégis valahogy úgy tisztelettel néztem, és nem mertem megfogni a pókokat. Az öcsém, aki rájött erre, ő elég bátran fogdosta előttem a pókokat, és még ijeszgetett is velük, és akkor döntöttem el, hogy rendben, ha őt nem bántják, akkor biztos engem sem fognak bántani, és elkezdtem velük megbarátkozni. Hát ahogy mint minden gyerek, legyet fogtam, bedobtam a hálóba, néztem, mi történik, aztán következő lépésben már kézbe is vettem a pókokat, és kiderült, hogy tényleg nem jelent problémát, a nálunk élő fajok többsége az nem tudja az embert megcsípni, tehát hogyha bántjuk őket, sem tudnak szegények védekezni. Amikor az egyetemre kerültem, akkor egy olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy másodévesekkel voltam egy szobában, és velük barátkoztam meg, ők már valamilyen élőlény csoporttal foglalkoztak. Ők tanácsolták azt, hogy érdemes már első éven elkezdeni valamivel komolyabban foglalkozni. Konkrétan az volt az ők tanácsuk, hogyha egy csoportot kiválasztok, és minden nap elolvasok egy cikket arról az élőlény csoportról, akkor másod-harmad éven, amire oda kerülünk, hogy tanulunk is róluk, többet fogok tudni arról a csoportról, mint a tanárom.
Elolvastál minden nap egy tanulmányt, egy részt?
Minden nap nem olvastam el egy tanulmányt, de elég sok cikket elolvastam akkor, és akkoriban elég nehéz volt hozzájutni a cikkekhez, nem volt internet, postán kellett rendelni a cikkeket, a Biological Abstractokból néztük ki, hogy hol milyen cikkek jelentek meg arról a tudományterületről, ami minket érdekel, írtunk a kutatóknak, voltak ilyen úgynevezett kóduló cédulák, amelyeknek a fejléce az már megvolt alapból, csak ki kellett tőle dönteni, hogy melyik folyóirat, melyik cikkét kérjük, és akkor így ezek egy-két hét után érkeztek a cikkek, és így olvastuk őket, és egy kutatást is elkezdtünk az akkori évfolyam társakkal, hát Markó Bálint, Máté István kollégákkal, hogy csak pár nevet említsek, a szénafüveken kezdtünk el talajcsapdázni, és az onnan begyűlt anyagot kezdtük el a Bábesbólyai Tudományegyetem egyik laborjában határozgatni, válogatni, és egyre alaposabban megismerni azt az élőlény csoportot, amelyet választottunk, hogy tanulmányozzuk. Tehát én a pókok mellett döntöttem, igen, már akkor, mert volt ez a gyerekkori emlék, és ugye ez a barátkozási folyamat, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy akkor legyen a pókok. Nem volt egyszerű a választás, mert sok minden érdekelt, de végül a pókok mellett döntöttem. Próbáltak a tanárok is erről lebeszélni, hogy ez nem lesz egyszerű, mert nem lesz szakember, aki segítsen, de mikor látták, hogy kitartok, akkor mellém álltak, és hát kis Béla bácsi volt, aki segített az első irodalmakat beszerezni, Újvárosi Lújza, Keresztes Lújza, aki segített az első fajokat meghatározni, és egyáltalán megmutatta, hogy hogyan működik egy határozó kulcs, és szerencsém volt azzal is, hogy sikerült felvenni a kapcsolatot egy igazi arachnológussal, aki most jelenleg Ausztriában él, de ő volt a Szebeni Brückenthal Múzeumnak a pókásza, és ő, amikor látta, hogy tényleg komolyan érdekel a dolog, eljött Kolozsvárra, pár napig velem együtt határozott, tőle kaptam az első határozót, és együtt dolgoztuk fel ezt a szénafüves talajcsapda anyagot, aminek eredményeként harmadéves koromban már megjelent az első cikk, közös cikk, amiben három Románia faunájára új fajt sikerült leközölni.
Mert hogy vannak itt a szénafüveken új fajok? Új pókfajok?
Tehát olyan fajok, amelyek a tudomány számára ismertek voltak, de Romániában még senki nem gyűjtötte őket.
Hogy kerülnek ide olyan pókok, amiket itt nem ismernek?
Nagyon sok olyan faj van, amelyet még nem ismerünk, naponta írnak le tudományra új fajokat is.
Ez
a világ
jelent?
Különböző részéről, de akár innen Romániából is.
De ez mit jelent, hogy új fajok jönnek létre, vagy nem találkoztak velük?
Nem ismerjük az összes fajt. Tehát a becsült fajok számának, főleg ha ízelt lábúakat nézünk, akkor alig 10%-át, 20%-át, ha ismerjük. Tehát még rengeteg olyan faj van, főleg trópusokon, amelyeket nem ismerünk, de itt nálunk is, tehát akár a város közvetlen környezetébe kimegyünk és alaposabb gyűjtést végzünk, mondjuk érdemes extrém élőhelyeken és extrém időpontban gyűjteni, mert olyankor nem nagyon gyűjtött senki, mondjuk télen hó alatt, magas hegyen. Vagy tőzeglábban, vagy barlangban. Igen, és akkor így lehet találni olyan fajokat, amelyekkel még a kutatók nem találkoztak, tudományra újak.
Arról már beszélgettem korábban Markó Bálinttal, hogy ő a hangyákat tanulmányozza, te a pókokat, és akkor a harmadik szenvedélyes kolléga, ő mit tanulmányozott a szénafüveken?
Máté István kollégánk, aki most jelenleg docens, szintén a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány rendszeren belül a csíkszeredai karon, ő futóbogarakkal foglalkozott.
Miben különböznek, István, a pókok? Mert hogy ismerjük a kaszáspókot, annak hosszú nagy lába van, azt hívjuk mi kaszáspóknak otthon, és még a keresztes pókot a vízipók csodapókból. Körülbelül itt aztán megáll a tudomány meg, azt a csúnyát, amelyik fenn van a kis szoba sarkában, és onnan le kell verni hálóstul. Hogy lehet őket megkülönböztetni, vagy mennyit érdemes nekünk tudni a pókokról, inkább ezt kérdezem.
Először is tisztázni szeretném azt, hogy a kaszáspók az nem pók.
Aha. Jól kezdődik, egyet tudtam, azt sem jól.
Tehát a kaszáspók az egy párhuzamos csoport, úgymond a pókokkal. Tehát a pókszabásúakhoz tartozik, ahogy ide tartoznak a skorpiók, áskorpiók, atkák, szálkafarkúak, rovarpókok, stb. Több más trópusi csoport is. És ugyanebben a sorban az egyik a kaszáspókok, a következő meg a pókok. Tehát két különböző csoportról beszélünk, pókszabású mind a kettő, de két
de
különböző
pók.
Csoport, így van. Nagyon sok különbség van köztük, most csak, hogy egy párat említsek, és ami alapján viszonylag könnyen meg lehet különböztetni őket, az az, hogy a kaszáspók teste első ránézésre egy egységes rész, tehát az előtest és az utótest széles alappal kapcsolódik, ami szabad szemmel első ránézésre nem látszik, tehát úgy tűnik, hogy egységes teste van, és a hosszú lábak. A pókok teste viszont az előtest és utótest egy vékony nyéllel kapcsolódik egymáshoz, és ezt, ha megfigyeljük a pókot közelebbről, akkor viszonylag jól látszik, hogy két részből áll a teste, és így meg tudjuk különböztetni akár az álkaszáspóktól is a kaszáspókot, mert az álkaszáspók az valójában azok már pókok. Csak hasonlítanak a kaszáspókokra abban, hogy hosszú lábuk van. De a testük két részből áll, ami nagyon szépen látványos, tehát az közelről látszik.
De az, amit kaszáspóknak nevezünk, az valószínűleg az az egy részből igen. álló testű, és az a nem pók.
Igen, az a nem pók, így van. Tehát
mert
a kaszáspók...
olyanok élnek nálunk felé?
Kaszáspókok a lakásban ritkábban fordulnak kertben. Elő, inkább a kinti falakon, az épület kinti falain a fali kaszáspók gyakoribb. A lakásban inkább az álkaszáspókokkal találkozunk, itt Kolozsváron főleg a kis és nagy álkaszáspók az, ami a lakásban előfordul, de fel lehet őket jól ismerni arról, hogy előtest, utótest vékony nyéllel kapcsolódik, hálót szőnek, a kaszáspókok nem szőnek hálót, és ami szabad szemmel annyira nem látszik, az még, hogy a pókoknak általában 8 szemük van, a kaszáspókoknak csak 2, és ez egy szemdombon helyezkedik el. Továbbá mondhatnám még egy néhány különbséget. A pókoknak a csáprágójuk 2 ízből áll, a kaszáspókoknak 3 ízből és ollóban végződik. Nincsenek szövőmirigyeik a kaszáspókoknak.
Mert hogy nem szőnek hálót.
Igen, igen, és amellett, hogy a lábízek meg vannak nyúlva, az utolsó íz további mellékízekre tagolódik, akár 60 vagy annál több mellékízre is, míg a pókoknál egyetlen ízből áll az utolsó íz a lábnak.
Én itt kuncogok magamban, mert olyan gyönyörűen és olyan meggyőződéssel mondod, hogy azon tűnődöm, hogy ebből, ha most hallgatják a kedves hallgatóink ezt a beszélgetést, akkor mennyit tudunk látni szabad szemmel, vagy akár egy egyszerű nagyítóval otthon. Mert hogy szinte látom, hogy az unokák fogják a nagyítót, és elkezdik a pókot tanulmányozni, hogy vajon pók, vagy csak pókszabású egyéb.
Az, hogy a test egy vagy két részből áll, az viszonylag könnyen szabad szemmel is látható. A többihez inkább nagyítóra van szükség, vagy mikroszkópra.
Még nagyobb igen. felbontásra. Határozzuk már meg a keresztes barátomat a vízipók, csodapók sorozatból, vagy akár a vízipókot és a keresztes barátját, hogy ők hová tartoznak, ők mik?
Ők pókok, aha. tehát a keresztes pók az egy család, és ugyancsak a búvárpókok egy másik család. Mind a kettő a pókok van belül.
Mert hogy a vízipók, ő búvárpók.
Igen, igen.
Uh-huh. Ők kötnek hálót.
Igen, a búvárpókok is készítenek hálót, de abban különbözik ez a háló a többi faj esetében készített fogóhálótól, hogy ez a levegő megtartására szolgál, tehát egy olyan harangot készítenek a víz alatt, amiben a levegőt össze tudják gyűjteni, és akkor ebben tartózkodnak.
Ahogy láttuk a mesében,
hogy
az úszó nadrágjához kapcsolódva vitte le a levegőt, és az hozzá csatolódott a többihez.
Így van, igen. Tehát az utótest szőrzete olyan sűrű, hogy az megtelik levegővel, amikor a felszínre jönnek, utána bebújik a harangba, és a lábaival szépen kipréseli a szőrzet közül a levegőt, ami nem tud feljönni a felszínre, mert meg akad a hálóban.
Ezért szőtte a harangot.
Igen, igen.
A búvárpók.
Igen.
Kedves hallgatók, ennyi mindent tudunk a vízipók meséjéből, és ezt biztosan tudta már Urák István akkor is, amikor eljutott abba a kénes barlangba, amiről hát átlag hallgató, átlag figyelmes olvasó annyit tudhat, hogy a kénes barlangban büdös van. Oda lementetek, és találtatok egy óriási telepet, amit ugye ne hívjak már pókhálónak, mert annál több, ami ott van.
Lehet pókhálónak nevezni, csak nem egy pók által készített hálóról van szó, hanem több
sok
tízezer pók.
Mm. Az egyetem közleménye azt írja, kemo autotrófián alapuló barlangi ökoszisztémákat tanulmányozó nemzetközi kutatócsoport részese voltál. Na most ebből a mondatból értünk vagy három szót. Mi az a kemo autotrófia?
Talán ez az egyik legérdekesebb része ennek a felfedezésnek, ha bár nem ez az első ilyen felfedezés. Ez azt jelenti, hogy nem fotoszintézissel állítják elő az élőlények a szerves anyagot, ami a táplálék hálózat működését biztosítja, hanem fény jelenléte nélkül kén baktériumok a hidrogén szulfidot oxidálva képesek megkötni a széndioxidból a szenet, és olyan szerves anyagokat előállítani, amelyek az alapját képezik a teljes táplálék hálózatnak. Tehát fény nélkül működő rendszerről van szó. Ezt valamikor teljesen elképzelhetetlennek tartotta a tudomány, és sajnos napjainkban is jelennek meg olyan könyvek, szakkönyvek is akár, amelyekben azt írja, hogy fény nélkül nincs élet. Ez nem így van, 1977 ben fedezték fel az első olyan rendszert, ami így működik, de ezek a mélytengeri szolfatárok voltak, amelyek tengerekben több kilométer mélyen fény jelenléte nélkül utóvulkáni jelenségekként feltörő termál vízben található hidrogén szulfidot a baktériumok oxidálva előállítottak szerves anyagokat, és ott egy egész táplálék hálózat alakult ki a mélyben. A barlangokban ezt 1986-ban fedezték fel elsőnek, és talán ennek köszönhető, hogy én is bekerültem a csapatba, mert ezt Romániában találták meg, Dobrogyában, a Movile barlangban. Így azóta is több romániai kutató is részt vesz abban a nemzetközi csapatban, amely utólag több helyen is felfedezett hasonló barlangot tanulmányozza, és ezeknek a barlangoknak az élővilágát.
Feltételezem, hogy a Movile barlangban jártál.
A Movile barlangban nem jártam, de amikor a Movile barlangot felfedezték, és Sherban Serbu nemzetközi legelismert, talán egyik legnagyobb, legelismertebb kutató, aki ezzel foglalkozik, tehát bioszpeológus, tartott előadást a Bábesbólyai Tudományegyetemen, akkor én egyetemista voltam, és akkor már érdeklődtem a pókok iránt, és már akkor megkerestem, beszéltem vele, és ez úgy most nagyon érdekes volt, amikor bekerültem a csapatba, akkor úgy visszaemlékeztünk közösen, hogy 30 évvel ezelőtt.
Hogy is volt az, amikor
hogy is volt az, igen,
jött
igen.
A kis első éves, igen, és azt mondta, hogy pókokat akar tanulmányozni.
Igen, igen, így van, úgyhogy ez egy nagyon érdekes pillanat volt.
Egyébként valaha megbántad, hogy pókokkal foglalkozol?
Nem, soha.
Van még újdonság neked pókügyben?
Rengeteg újdonság van még.
Tehát 30 év után is?
Igen, 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 és hát csak ha azt nézem, amiről már tudok, hogy újdonság, csak még nincs leírva, mert még nem volt időm.
Ja, amiket te már
nagyon tudsz. Hosszú lenne a lista. Igen, hűha. Igen, tehát több tudományra újfa is van a gyűjteményemben, amelyek leírásra várnak.
Azokat egy kicsit most félretesszük, mert hogy végre megérkezünk a kénes barlangba, azt írja még az egyetem közleménye, hogy a gigantikus hálót 2022-ben a föld alatt élő vadállatok felmérését tanulmányozó expedíción fedezték fel, majd a nemzetközi kutatócsapat többször is megvizsgálta. 2022-től eltelt 3 év. Mi történt ez alatt? Te tudtál már 22-ben arról, ott volt már a listán, hogy le kell írni ezt a felfedezést, vagy még nem voltál ilyen közel ehhez?
2022-ben, amikor a cseh barlangászok és a velük együtt tartó kutatók felfedezték ezt a barlangot, akkor ők már felfigyeltek arra, hogy itt nagyon sok élőlény van ebben a barlangban, és ezt jelezték is, sőt, gyűjtöttek is néhány pókot, és amikor a barlangot leírták egy közleményben, akkor egy fajlistát is közöltek az ott gyűjtött pókokról, melyeket egy cseh kolléga határozott meg.
Ez teljes a mostani tudásotok szerint?
Ez a fajlista nem is teljes és nem is helyes, tehát kiderült, hogy nem jól volt meghatározva a legfontosabb faj, ami a hálót szövi, ezt a gigantikus hálót készítik, és mikor én 2023-ban, mikor ott jártak először Sherban Serbu és csapata, elküldtek nekem néhány pókot, mondtam is, hogy itt valami nincs rendben, és ezért egy genetikai vizsgálatra is sor került, ami engem igazolt, úgyhogy így lettem teljes értékű tagja a csapatnak, és a következő expedícióhoz már fel is kértek, hogy akkor vegyek részt azon az expedíción, és akkor ezt a pókhálót, amit csak lehet, vizsgáljunk meg, ami vele kapcsolatos, és próbáljuk meg leközölni minél hamarabb.
DNS vizsgálat pókon. Az emberen a DNS vizsgálatot nyálból, vérből, testnedvekből végzik, ha jól tudom, a póknál miből?
Pókok esetében az egyik jobb első lábat szokták levenni, vagy ha ez véletlenül hiányzik, akkor egy másikat, de elég egy láb.
És az akkor mi történik a pókkal tovább? Él tovább a lába nélkül?
Ez is egy jó kérdés, tehát általában a pók az begyűjtésre kerül abszolút alkoholba, hogy a DNS ne károsodjon.
Tehát akkor ezt a pókot kiemelik,
és utólag történik a lábnak a leválasztása, de van már rá példa, hogy nagyon ritka fajok esetében csak a lábát vágják le a póknak, és hogyha ez a pók nem ivarérett, akkor a következő vedlések során visszanő a lába.
Hogy miket nem tudunk, és a pókok tudják, hogy hogy kell. No, István, akkor érjünk el oda, hogy mi az, amit le kellett írni. Kezdjük azzal, hogy mi az, ami nem volt jól leírva ezekről a pókokról.
Hát elsősorban a faj volt rosszul meghatározva, az, amelyik elsősorban a nagy részét szövi ennek a hálónak, és amely becsléseink szerint körülbelül 69 ezer egyed él ott, és ezeknek a közös munkájának az eredménye ez a 106 négyzetméteres háló.
Akkor készültem, ez a házi zúgpók?
Ez a házi zúgpók, ami minden rendes lakásban ott van a bútor mögött, vagy ha nem, akkor a padláson vagy a pincébe biztos.
És ha békén hagyjuk, akkor sző 100 négyzetméter hálót nálunk is?
Az az érdekes, hogy ez úgymond normális körülmények között nem mutatja ezt a viselkedést, tehát ez még nem volt jelezve, nem volt leírva, hogy bárhol ezek a pókok koloniális viselkedést mutattak volna.
És akkor itt mi történhetett? Az, hogy volt nekik társuk, azt olvastam, hogy még volt ott 42 ezer tüskés fejű pók. Vajon ezért jött létre ez a kolónia? Nem
a
ezért.
A tüskés fejű pókok gondolom csak opportunisták, kihasználják azt a felületet, ami így jött létre a házi zúgpókok által készített hálóból. A házi zúgpókoknak a nagy száma pedig azzal is magyarázható, hogy nagyon nagy mennyiségű élelem áll rendelkezésre, tehát a szúnyogok hatalmas felhőkben szállnak ott, és van bőven, amivel táplálkozni.
De mivel táplálkozik a szúnyog a barlangban?
A szúnyog lárvák a vízben ezt a baktériumfilmet fogyasztják.
Tehát ott kelnek
baktériumokat.
Ki?
Igen.
És még mielőtt a barlangból kijöhetnének, a pókok elfogyasztják őket.
Hát igen, az sem kizárt, hogy nem sok jön ki közülük, tehát ezek ott élnek a barlangban.
Ez végül is nekünk előnyünkre válik, ha kevesebb szúnyog jön ki onnan.
Nem azok a szúnyogok, amelyek bántanának minket, tehát ezek egész kisméretű, egy másik fajról van szó.
Igen, tudod, a pók az pók. Most kiderült, hogy az, ami ott 69 ezer egyed jelen van, az legalább olyan, amit póknak hiszünk otthon, és a szúnyog meg szúnyog a fejünkben. Száz négyzetméternyi szövedék. Videón láttam, hogy ezt a kezeddel megnyomkodtad, és semmi baja nem lett sem a szövedéknek, sem neked, ugye? De azt már tisztáztuk, hogy te megtanultad gyerekkorodban, hogy nem bánt a pók. Milyen érzés azt megtapogatni azt a valamit, amit nem merek hálónak hívni, mert a háló az az ujjamtól elszakad?
Ez egy nagyon érdekes jelenség itt. Vannak a falon olyan helyek, ahol az egyéni hálók épp csak összeérnek, de ott, ahol hosszabb ideje már ott vannak a pókok, szövik ezeket a hálókat, ezek lassan összeolvadnak. És a következő lépés az az, mikor ezek a hálók már olyan vastagok lesznek, hogy elválnak a faltól. Uh-huh. Tehát bizonyos részeken a háló el van válva a faltól, és olyan, mint egy függöny, vagy inkább azt mondanám tapintásra, mint a nemezből lenne, uh-huh. mert ollóval belevágva lehet látni, hogy több centiméter vastag szerkezetről van szó.
Elvágtátok?
Igen, igen. Aha.
Biztosan, szigorúan tudományos célzattal.
Igen, igen, mintát vettünk, volt erre engedély a görög minisztériumtól is, és az albán minisztériumtól is.
Mert hogy Görögország felől lehet bejutni a barlangba, és Albánia alatt van a nagyobb része, ezt írták róla.
Igen, így van, így van. Tehát ez a másik érdekesség ennek a barlangnak, hogy két ország osztozik, és a határátkelő az valahol a föld mélyén van. Ki is van téve amúgy a cseh barlangászok vicc, kitettek egy kis táblát, hogy innentől eddig tartott Görögország, innen Albánia van, de nincs határfelügyelet.
Ellenőrzés nem
nincs,
volt.
Nincs, úgyhogy mi is szabadon átkelhetünk, és az ott élő élőlények is szabadon átkelnek a határon.
Egyébként milyen élőlények vannak még itt len, ugye chemoautotrófia alapú ökoszisztémában?
Ez egy másik érdekesség ennek a barlangnak, hogy az eddig ismert chemoautotrófián alapuló táplálékhálózattal rendelkező barlangok közül sehol ekkora biodiverzitást nem tapasztaltak, mint itt.
Sokan vannak,
nagyon
sokfélék.
Sok faj uh-huh. van itt, és nagyon nagy az egyedszám, egyedsűrűség is. Hogy csak néhány példát említsek, vannak futóbogarak, vannak csíkbogarak, vannak áskorpiók, skorpiók, a skorpiót már le is írták a skorpiót, mint tudományra új faj, tehát Euscorpius sulfur név alatt.
Ez a kénes barlang skorpió.
Igen, 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 uh-huh. de vannak áskorpiók, atkák, soklábúak, tehát ezeknek a tanulmányozása még folyamatban van, és reméljük, hogy hamarosan jelennek meg újabb tanulmányok.
Mert még mindig nem írtatok le mindent a barlangról.
Így van, igen.
És annak a populációjáról.
Így van, még nagyon sok tanulmányoznivaló van. Hát többek között ez a nagy biodiverzitás miatt is felmerül a kérdés, hogy mennyi szerves anyagot képesek a baktériumok bizonyos időegység alatt termelni, és ez a szerves anyag hogyan alakul át, hogyan halad végig a táplálék hálózatokon, milyen formában jelenik meg az egyes szinteken, tehát ezeknek a leírása, tanulmányozása folyamatban van még. Továbbá új fajoknak a leírása szintén folyamatban van.
Most már úgy tűnik, hogy minden fajt azonosítottatok, mindegyiket tudjátok, hogy melyik mi, vagy még hátra van az is?
Nem, még hátra van, és valószínű, hogy még több faj leírása is következni fog a jövőben a barlangból.
Mi az ebben a barlangban, amit annyira szeretnek ezek a rovarok, pókok? Hogy szabad hívni őket? Ezek az élőlények.
Élőlények, maradjunk így, mert ez baktériumoktól kezdve egészen a csúcsragadozó ízelt lábúakig elég sok csoportot, rendszertani csoportot magába foglal. Hát a nagy mennyiségű táplálék, ami rendelkezésre áll a chemoautotróf baktériumok, kénbaktériumok tevékenysége során, az valószínű annak is köszönhető, hogy a barlangban van egy 26 fokos mezotermál forrás, ami hidrogén-szulfidban gazdag, és ugye ezt oxidálva nyerik az energiát a baktériumok, és tudnak előállítani akkora mennyiségű tápanyagot, ami fent tudja tartani ezt az egész rendszert, ami itt nekünk is érdekes volt, kérdéses volt, hogy vajon innen jön az egész mennyiségű szerves anyag, vagy kintről is érkezik, de stabilizotópos vizsgálatokkal sikerült ezt igazolni, hogy egyértelműen egy felszíni élettől elzárt rendszerről van szó, ami itt a mélyben működik.
Elképzelhetetlen számomra, hogy lehet úgy élni, hogy nincs oxigén ellátás, ugye különösebben, ráadásul egy kénes környezet, és nincsen fény.
Oxigén az van, csak elég nagy mennyiségű hidrogén-szulfid, kén-dioxid van a levegőben, aminek a belégzése hosszú távon az embernek nem tesz valami jót, de úgy látszik ezek az élőlények alkalmazkodtak és elviselik. A mobile barlangban például ott nem is lehet lélegezni, csak buvár felszereléssel lehet túlélni. Itt viszont, hogyha nem ül az emberben túl sokáig, akkor lehet felszerelés nélkül is lélegezni. Ott van probléma, ahol harangok alakulnak ki, és akkor ott vigyázni kell, nem szabad ott sok időt tölteni, azon túl kell menni minél hamarabb.
Mi az, amit ilyen helyzetben szabad tenni? Például a pók kolóniával ti mit tehettetek meg, amit ott találtatok kutatóként? Hoztatok mintát?
Az engedély az arról szólt, hogy biológiai mintákat gyűjthetünk, tehát az ott élő élőlényekből lehetett gyűjteni, vízből lehetett, iszabból lehetett mintát venni, és ezeket utólag laboratóriumban vizsgálni.
És ezekről kell megvárnunk a nemzetközi közleményeket, főleg, hogy megjelenjenek?
Igen, nagy valószínűséggel lesz legalább 2-3 tanulmány még.
Mondtam az elején is, hogy szinte vállára vett a média, és nem csak itthon, nem csak román és magyar média keresi most Urák Istvánt, hanem Amerikából, Kanadából, mindenhonnan hívnak, mindenhonnan akarnak tőled hallani dolgokat. Nem szeretném, hogy most beszámoljunk minden egyes interjúdról, de van-e olyan, hogy mondjuk mi volt a legmeredekebb kérdés, amit feltettek?
Hú, hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert nagyon-nagyon sok kérdés érkezett élőben, szóban, írásban. Talán arra volt nehéz válaszolni, mikor azt kérdezték, hogy mit éreztem, amikor megláttam és megérintettem azt a hálót. Ugye ez a kérdés itt is elhangzott, és arra részére válaszoltam, hogy nem ez szerűnek tűnt a háló szerkezete.
De milyen hogy, a tapintása?
Igen, a tapintásra, de hogy az ember belül mit érez, azt elég nehéz leírni, mikor egy olyan műalkotást lát, amiről azt hitte, hogy nem létezhet olyan a természetben, és akkor ott van, és nem csak látja, hanem meg is érinti. És főleg az, hogy már tudtam, hogy olyan pókokról van szó, amelyekre egyáltalán nem jellemző ez a viselkedés, és akkor ott álltam előtte, és ott volt előttem a háló, és kinyújtottam a kezem, és megérintettem. Tehát ilyenkor tényleg a csodálattól egészen a meghatottságig nagyon sok érzés átmegy az emberen, és hát most is, ahogy visszagondolok, azt mondom, hogy hát talán ez volt életem legizgalmasabb expedíciója.
Eddig. Hagyjuk meg a jövőnek azt a lehetőséget, hogy még találhatsz hasonlókat, amilyen meggyőződéssel és imádattal viszonyulsz a pókokhoz. Valaki lefilmezte azt, amint te megtapintod ezt a hálót. Nem egyedül voltál nyilvánvaló, nem is gondoltam, hogy egyedül mentél le. Kik voltak még a csapatban?
A csapatban voltak kutató kollégák Romániából is, Bukarestből, és ezen kívül Franciaországból, Belgiumból, Kaliforniából, Irákból, tehát hogy egy egész nagy csapat volt. Igen, igen.
Ez általános, hogy egy ilyen elég nagy felfedezés, ha jól értem, egy ilyen felfedezéshez a világ minden tájáról csatlakoznak kutatók?
Igen, mivel nagyon sok olyan aspektusa van ennek a felfedezésnek, amihez nem elég egy szakembernek a véleménye. Tehát mondjuk én meghatároztam a pókokat, de kellett valaki, aki elvégezte a stabilizotópos vizsgálatokat, kellett valaki, aki a bélbaktérium biomot vizsgálta a pókoknál, kellett valaki, aki a populáció méretet becsülte és a helyszíni méréseket végezte. Tehát ezért volt szükség ilyen nagy csapatra, és Sherban Szörbu ezt már, ugye mivel ő már nagyon rég szervezi ezeket a kutatásokat, mindig bevonz a csapatba újabb embereket, azt szerint, hogy hol, mikor, milyen szakemberre van szükség. Mivel itt a pókok mellett vannak még más csoportok is, ezért voltak szakemberek, akik skorpiókkal foglalkoznak, szakember, aki atkákkal, szakember, aki ugróvillásokkal foglalkozik, tehát hogy ez nem tudja egy ember egyedül elvégezni ezt a vizsgálatot. Kell valaki, aki szervez, és kellenek a szakemberek, akik elvégzik a rész feladatokat, amit szépen összerakva, mint egy puzzle-t, megkapjuk az eredményt.
Mert ha nem, akkor jönnek elő olyan tévedések, hogy rosszul írják le a pókot, például, vagy bármelyik más.
Így van. és a kutatók egy része nem is vett részt a terepi munkában, mert például aki a genetikai vizsgálatokat végzi, az elég, ha megkapja a laboratóriumba az anyagot, és elvégzi ott a vizsgálatokat.
És azt mondja, hogy hű, de jó nektek, ti helyben láttátok, hogy ezek mit csinálnak.
Igen, igen, irigykedik.
Azt hiszem, István, hogy most nagyon sokan irigykednek rád is egyébként, mert valami olyanban volt részed, amiben talán keveseknek, de én meg így visszarángatom ezt az egész történetet a földre, és azt kérdezném, egyrészt mondtad, hogy gyerekkorodban sokféle állat vett körül otthon, mindenféle élőlényeket próbáltál otthon tartani. Ha jól tudom, akkor a te gyerekeid is ugyanígy vannak vele, hogy sokféle élőlény van a házban. Na, mesélj erről egy kicsit, hogy mit szabad nálatok tartani otthon. Nem kutyára, macskára kell gondolni, ugye?
Igen, a lista elég hosszú volna, ha felsorolnám, hogy milyen állatokat tartottunk, vagy tartunk jelenleg is. Kutya, macska van, de mellette vannak tyúkok, galambok.
Ez még nem
elmehetünk az egzotikus irányban is, tehát hörcsögök, papagáj.
Nemrég megszökött egy papagáj Kolozsváron, az is a tietek volt.
Így van, igen, igen. Ezen kívül pókok, skorpiók, kígyók.
De nem azokra gondolunk pókoknál, akik a sarokban a szekrény mögött laknak.
Nem, hanem madárpókokról van szó.
Miért tartod otthon madárpókot? Nem veszélyes? Elszabadul, mi lesz?
Szabadult el már többször, és nem lett probléma belőle. A madárpókok méretük miatt nem rendelkeznek olyan erős méreganyagokkal, amelyek az emberre halálos lenne, mivel nincs szükségük.
És elég riasztó.
Hát elég nagy a méretük ahhoz, hogy a zsákmányt el tudják pusztítani méreg nélkül is.
Mekkora a
madárpók? És az egy nagyon nagy energiabefektetés lenne méreganyagot termelni, ha nincs erre szükség. Vannak elég nagyok is köztük, a világ legnagyobb fajaiból is van nekem, sőt, sikerült szaporítani is.
Az mit jelent a legnagyobb madárpók? Centi, méter, hogy kell elképzelni? Arasz? Tenyérnyi.
Hát egy tenyérnyi, mondjuk egy tenyérnyi, igen. Tehát a tenyeremet úgy kitölti, amikor a nőstény főleg pete rakás előtt van.
Akkor a legnagyobb?
Igen.
És az miért nagy dolog, hogy sikerült szaporítani? Mert ha nem lenne nagy dolog, most nem mondtad volna. Fogságban nem szaporodnak jól?
De vannak fajok, amelyeket tudnak szaporítani fogságban is, van amelyeket nehezebb. Nekem ez azért volt nagy dolog, mert nekem ez volt az első. És főleg, hogy ez a világ egyik legnagyobb faja, azt jelenti, hogy körülbelül 2000 kispók született.
Hűha, és azokkal mi lett? Továbbadtad más
ezeknek egy
enyésztőknek?
Igen, itt egy nagyon érdekes dolog, a kispókok azok megeszik egymást, ha együtt vannak tartva, amúgy nem csak a kispókok, a nagyok is, ezért is érdekes ez a kolónia is, hogy itt
nem eszik meg egymást.
Én hagytam, hogy egyék meg egymást addig, amíg bizonyos méretet elértek, amikor már kezelhető volt az egész, és nagyon sokat elajándékoztam belőlük, néhányat még most is tartok.
Van erre felvevő piac Kolozsváron, Erdélyben? Madárpókra?
Igen, Erdélyben, Romániában is vannak már tenyésztők, nem is olyan sok, mint nyugaton, de nyugaton ennek elég komoly piaca van.
Ennek árfolyama is van?
Igen, árak is vannak. Egy ivarérett madárpók ára 500 lej fölött van, tehát ez...
Ez egy egészen jó vállalkozás lenne. Ha egyszer abba hagyod a kutatásukat, akkor lehetsz tenyésztő. Kutyáknál szoktak, pókoknál ritkábban hallottam, bevallom.
Nem tervezem ezt.
És a gyerekeid hogy állnak ezekhez a lényekhez, amelyek körülvesznek benneteket a házban? Nem merem megkérdezni, hogy a feleséged mit szól hozzá, mert félek, hogy nem lesz jó vége.
Megszokták már, tehát ők már úgy nőttek fel, hogy ott voltak a teráriumok a baba ágy körül, és látták benne a madárpókot, a skorpiót. Tulajdonképpen, ha visszagondolok, épp egy elég veszélyes skorpiófaj volt a teráriumban szinte végig a gyerek ágy mellett.
És? Most akkor muszáj megkérdeznem, és a feleséged ezt hagyta? Békésen?
Igen, igen, ő megbízott bennem.
Ez a kulcsa, azt hiszem, hogy bármit tanulmányozhatsz, hogyha azt tudjuk, hogy nem lehet veszélyes másra. hogyha most lecseng ez a média hype, mondjuk így modernül, ami körülveszi ezt a kutatást, és ezt a 69 ezer házi zugpók és 42 ezer tüskésfejű pók által kreált mintegy 100 négyzetméteres szövedéket, nem kell aggódni, kedves hallgatók, ezeket mind olvasom, tehát hogyha lecsitul ez a förgeteg, ami keletkezett, akkor utána mi történik? Milyen egyéb kutatásaid vannak most?
A barlang élővilágának a tanulmányozása sem merül ki ebben az egyetlen barlangban, ugyanis, hogy bekerültem ebben a csapatban, most már kapok a világ többi részéről is anyagot határozni, elég extrém élőhelyekről, amúgy a barlang is elég extrém, de hogyha ez még egy szigeten van, akkor még érdekesebb, és most már Kréta meg Szardiniáról érkezett érdekes anyag, aminek a tanulmányozása hátra van, de ezen kívül vannak saját projektjeim is, ilyen például a tőzeglápok vizsgálata, kutatása, a rétinyír pókfaunájának a vizsgálata, az most ugye Szentgyörgyhöz közel is van, nagyon érdekes élőhelyekről van szó, és ezeket szeretném hosszú távon vizsgálni, figyelni, hogy mi történik itt a közösségek szerkezetében.
Tehát akkor ezek a kutatási jelentések csatlakoznak majd azokhoz, amelyek a kolozsvári szénafüvekről, akár a Maros mentéről, Verespatakról, a Retyezátról, vagy a Mohos tőzeglápról szóltak eddig, és ez csak néhány példa volt abból, hogy mit lát a pókász, az arachnológus, amikor valahová elmegy. Hát nem tudom, István, mit kívánjunk ilyenkor neked? Sok időt a megíráshoz, vagy sok érdekes expedíciót, sok új fajt, mert az alapján, amit mondasz, hogy meghatározásra küldik, arra is gyanakszom, hogy lesznek új, eddig le nem írt fajok ezek között. Melyiknek örülnél jobban egyáltalán? Ha lennének újak, vagy ha többet tudnál írni a régi szerelem projektjeidről?
Annak örülnék jobban, ha többet tudnék terepre menni.
Aha.
Tehát az expedíciók, a terepezés az a kedvenc részem az egész kutatásból, de utána a mikroszkóp előtt ülni és nézegetni ezt az anyagot, határozni őket, az is elég izgalmas.
És utána pedig jön az, hogy a diákoknak is el lehet mondani.
Igen, igen, az a következő lépés, és ott is látom azt, hogy milyen sokat jelent, ha az ember nem csak könyvekből, cikkekből, olvasott dolgokról beszél, hanem személyesen átélt élményeket mond el.
Lesz a diákjaid közül arachnológus?
Nem tudom, volt már rá próbálkozás, de nem sikerült. Hát vannak diákok, akik velem dolgoznak az államvizsga dolgozat megírásáig, de utána általában feladják. Van olyan is, aki kutatásban dolgozik továbbra is, de nem pókokkal foglalkozik. Viszont azt mondja, hogy ha nem kezdett volna el velem terepre járni, és látni, hogy mit jelent egy kutatás, akkor most biztos, hogy nem ezt csinálna.
Hát akkor érdekes felfedezéseket, érdeklődő diákokat, és sok-sok kirándulást, és abból fakadó felfedezéseket hadd kívánjunk innen a stúdióból Urák Istvánnak, aki Görögországból indulva Albánia alatt is járt, hogy leírja azt a pók kolóniát, amely több mint 100 négyzetméteres szövedékben lakik, elképzelhetetlenül mindeddig. Köszönjük szépen, István, hogy meséltél, és a további felfedezésekkel is várunk vissza a Kolozsvári Rádióba.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, több mint 110 ezer pók hozta létre tehát azt a szövedéket, amelynek híre bejárta a világsajtót, és amelynek pontos leírásában egy romániai magyar kutató is részt vett. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Élettudományi Tanszékének tanárával, Urák István arachnológussal, azaz pók szakértővel beszélgettem műsorunkban. Amint hallották, gyermekkorában nem szerette a pókokat, de első éves egyetemistaként már egyértelművé vált, hogy ezt a területet fogja választani. Az interjú elkészülte után pedig még azt mondta, szerencsésnek tartja magát, hiszen tanulhatott társaival együtt a régi nagyoktól. Talán néhány év múlva hírt adunk majd olyanokról, akik az ő nyomán választanak most szakmát. Esetleg épp a példáját követve kezdenek pókszabásúak valamelyik csoportjának állatok tanulmányozásához. De mielőtt végleg beleragadok a kívánságok és reménységek hálójába, megköszönöm figyelmüket és azt, hogy ismét bennünket választottak. Rácz Éva vagyok, viszont hallásra.